Rádióegyetem. Shakespeare színháza. 4. Henrik. Kálai Géza előadása. Közreműködött Fenyő Ervin.
Hölgyeim és uraim, jó estét kívánok! Az elmúlt alkalommal egy olyan figuráról volt szó, aki talán Shakespeare szándékai szerint is komikus figurának indul, és aztán egyszer csak Shakespeare meglátja benne a rendkívüli tragikus lehetőséget, egész pontosan azt, hogyha egy embert minél inkább ütnek és megaláznak, annál inkább tud egy egészen más szempontból emelkedni. Ez ugye Shylock figurája, de egy mesejátékon, egy komédián belül, amit ugyan ma már nem tartanak komédiának. Shakespeare idejében még a komédiák közé tették a kollégái, amikor Shakespeare összes műveit megjelentették. Ma már azt szoktuk mondani, hogy ez az első úgynevezett probléma színmű, olyan, mint a Szeged Szeggel, vagy a Trollius és Cressida, tehát azok a darabok, amiket a Hamlet és az Otello között ír Shakespeare. Viszont a mai alkalomra szánt két színmű, a 4. Henriknek az első és a második része egyértelműen történeti színmű, vagy ahogy mi szoktuk mondani, királydráma, abban a kötetben van benne. Ugyanakkor ez az első olyan színdarabja Shakespearenek, ahol tragikus témákat, mint például az uralkodás problémája, egy király öregedése és halála, a természetes halála ugyan, az egész sorozat végén, ugye amikor 4. Henrik meghal, ezeket a tragikus elemeket tudatosan komikus elemekkel vegyíti, és létrehoz egy olyan szereplőt, aki, és ez ugye természetesen Sir John Falstaff, vagy Sir Jack Falstaff, aki olyan értelemben kivétel, hogy ha ő nem lenne ezekben a darabokban, akkor valószínűleg ugyanarra a sorsra jut a 4. Henrik két része, mint a 6. Henrik féle sorozat, amivel Shakespeare feltehetően az életművét kezdte 1590 táján. Ezeket a darabokat ugyanis a 6. Henrikeket nem szokták játszani. Az első kérdés természetesen az, hogy mi okozta azt, hogy egyáltalán Shakespeare úgy döntött, hogy történeti színműveket is írni fog, és a történeti színmű ugyanis egy jellegzetesen angol találmány. Nincsenek előzményei a görög vagy a római színjátszásban, nem Shakespeare nevéhez fűződik ennek a felfedezése, hanem olyan drámaírónak a nevéhez fűződik, Robert Greene-nek hívták az illetőt, aki durván megtámadta Shakespeare-t nem sokkal Greene halála előtt, tehát mielőtt Greene végső nyugalomra hajtotta volna fejét, egy nagyon csúnya pamfletbe neki ment Shakespeare-nek, és azzal vádolta, hogy mindenkitől lopkod, szerzői jogokat vont kétségbe. Állítólag Greene részt vett a 6. Henrik bizonyos részeinek a komponálásában, és ezt Shakespeare nem akarta elismerni. Minden esetre ez az egyetlen támadás egyébként, amiről tudunk Shakespeare ellen, egészen a pályája elején, és miután Greene meghalt, ezt úgy különösebben nem is firtatták ezt az ügyet, Greene írt egy 4. Jakab című történeti művet, és aztán Christopher Marlowe írt egy 2. Edvárdot, amelyik nagyon sok hasonlóságot mutat a 2. Richarddal, a Shakespeare 2. Richardjával. Viszont az Shakespeare nevéhez fűződik, hogy a királydrámákból alkossunk egy sorozatot, tulajdonképpen egy szappanoperát, amelyikben szépen egymás után jönnek az események. Még a 6. Henrik idejében Shakespeare nem tudja igazán, hogy mi az, amit mindenképpen benne kell hagyni, mi az, amit el kéne hagyni. Viszont amikor elérkezik a háromrészes 6. Henrik végére, akkor rájön arra, hogy a leginkább izgalmas eddigi figura, Gloucester, a későbbi 3. Richard nagyszerű lesz a színpadon, és 1593 táján zajos sikert arat a harmadik Richard című darabjával, ugyanúgy a címszerepet játszó Richard Burbage, és akkor kezd London szerte ismert színész lenni. Ő játsza aztán, Richard Burbage játsza az összes nagy Shakespeare-i tragikus szerepet, Hamletet, Otellót, Lear-t, Macbethet sorra Burbage játsza, erről dokumentumaink vannak. És akkor jön egy szünet, sok darabot ír Shakespeare, többek között a Romeo és Júliát, a Velencei Kalmárt, a Szent Ivánéi Álmot, és akkor megint belekezd egy történeti sorozatba, amelynek az első darabja a második Richard, aztán jön a negyedik Henrik két része, és utána az ötödik Henrik. Tehát van két tetralógiánk, két négy részes sorozatunk, közben valahol van a János király, amelyik kilóg, Aranynak nagyon tetszett, le is fordította. A János király is egy gyenge uralkodóról szól, de hogyha nagyon röviden össze kéne foglalnunk, hogy miről szól a két tetralógia, akkor azt lehetne mondani, hogy ugye a gyenge uralkodó és utána Isten ostora büntetés Anglián, majd pedig a béke Richmonddal, aki ugye hetedik Tudor Henrik néven kerül az angol trónra, és elkezdődik Anglia teljesen új korszaka, 1485-ben a Bosworth-fieldi csata után, majd pedig a második tetralógiában arról szól, hogy hogyan lehet valaki, hogyan válik valaki jó uralkodóvá, tehát a negyedik Henriket tekinthetjük egy fejlődés regénynek is, amelyik aztán kicsúcsosodik az ötödik Henrikben, aki már Franciaország ellen vezet hadjáratot, ott is többé-kevésbé győzelmet arat, és ugye azzal, hogy elveszi a francia királykisasszonyt, azzal megoldódik legalábbis egy időre a probléma. De vegyük észre azt, hogy ugye itt Shakespeare időben előbbre ugrott, tehát úgy van az ő sorrendje, úgy van, hogy a hatodik Henrikkel kezdődik, és a harmadik Richarddal végződik először, majd előre megy a rózsák háborúja elé, és elkezdi a második Richarddal. Második Richard pedig egy költő, egy filozófus, tehát a második tetralógia története az a gyenge uralkodó, vagy a filozófus uralkodó, a költő uralkodó és a jó király története. Hogyan tér át Anglia az egyik időszakból a másikba. De a második Richard figurája azért is nagyon fontos, mert végig a negyedik Henrikben, de még az ötödik Henrikben is gyakran elfogja a szereplőket az a szorongás, hogy talán a sok baj és történelmi nehézség, ami rájuk szakadt, az annak köszönhető, hogy második Richardot bizony Bolingbroke, a későbbi negyedik Henrik meggyilkoltatta. Második Richard egy nagyon furcsa uralkodó, egy roppant érdekes darab, mert hogy azzal kezdődik, hogy Norfolk és Bolingbroke a király elé mennek, és azt kérik, hogy tegyen igazságot, ugyanis kölcsönösen egymást azzal vádolják, de különösen Norfolkot, Bolingbroke, hogy Gloucestert, az akkori Gloucestert meggyilkoltatta. Most mindenki tudta, hogy a parancsot a Gloucester meggyilkolására maga második Richard adta ki. Csak ezt senki nem ismerte el. Második Richardnak is voltak mentő körülményei, ugyanis ő 12 éves korába került a királyi trónra, körülvették a nagybácsik, a tanácsadók, akik régensként uralkodtak helyette, és ő neki elege lett a gyámkodásból addigra, amikor már nagykorú lett, szeretett volna elkezdeni uralkodni, de Gloucester mindig belekotyogott a dolgaiba, és aztán egyszer csak eltette láb alól. És akkor ugye Richard azt mondja, hogy jó, ezt nem lehet így csak úgy elintézni, legyen egy istenítélet, legyen egy párbaj, és amikor már mindenki föláll arra, hogy Norfolk és Bolingbroke megütközzenek, akkor azt mondja Richard, hogy állj, vege, és száműzi mind a kettőjüket, Viszont Bolingbroke-ot közben teljesen kiforgatja a vagyonából, amikor az apja, az öreg John O'Gaunt meghal, Bolingbroke visszajön, de csak először az örökségét akarja, majd pedig a konfliktusok során végül is odáig fajulnak a dolgok, hogy második Richardot lemondatják. Van egy nagy lemondatási jelenet, amit általában a Shakespeare korában kihagytak az előadásból, mert nagyon kényes volt egy királyt látni, ahogy ugye a koronát hol odaadja, hol visszaveszi, hol odaadja, hol visszaveszi. Nagyon hatásos. És aztán negyedik Henrik, amikor a vége van a második Richardnak, akkor azt mondja, hogy hát itt még nagy bajok lesznek amiatt, hogy ilyen áron került a trónra. És valóban úgy néz ki, hogy többek között az, hogy Harry herceg, a fia, Prince Hal az eredetiben, a későbbi ötödik Henrik, állandóan csapszékekbe jár és dubiózus alakokkal barátkozik, mint például Sir John Falstaff, egyben az egyik büntetés, miközben északon van ugye Hotspur, hővér Percy, aki bezzeg, ő a bezzeg gyerek. Ő bezzeg hősies, ő bezzeg minden nap gyakorolja a lovagi mesterség minden fortéját, ő bezzeg legyőzte a skótokat, csak hát az a baj, hogy hővér Percy nem hódol be eléggé a királynak, negyedik Henriknek, akit mindenki egy kicsit olyan csökkent értelműnek, és főleg csökkent egészségűnek tart. Tehát nagyon érdekes, hogy egy tetrekész, nagyon dinamikus ember, amilyen Bolingbroke, illetve negyedik Henrik a második Richardban, egyre gyengébbnek és enerváltabbnak és lamentálóbbnak mutatkozik a negyedik Henrik darabokban, és negyedik Henrik ugye azt szeretné, hogyha a foglyokból kapna. És azt mondja a hővér Percy, hogy bocsánat, de ezek a foglyok az én foglyaim, úgyhogy ha nagyon kellenek neki a foglyok, akkor jöjjön ide és vigye el. Tehát tiszteletlenül viselkedik a királya. A király kezdi érezni, hogy a hatalom egyre inkább csúszik ki a kezek közül, és teljesen jogos az aggodalma, hiszen az urak közül, és hát aki olvasta esetleg a darabot, az tudja, hogy ez nagyon nehezen követhetővé teszi a darabot. Egyik nemes úr ugye ide áll, a másik nemes úr odáll, aztán árulás, akkor átrendeződnek az erőviszonyok. Tehát ember legyen a talpán, aki mindig tudja, hogy aki beszél, az éppen kinek a pártján áll. Tehát kezd olyan lenni, mint a valódi világban, hogy hát ugye a köpenyek forgatók, meg az elvtelenül hol ide, hol oda állók, egyre többen vannak a színen, és egyre kevesebb emberben bízhat meg negyedik Henrik. De ez még nagyon kevés lenne az üdvösséghez, nagyon unalmas lenne a darab, hogyha csak erről szólna, hogy ki hova áll. A második Richardot az dobja föl, hogy maga második Richard, mint mondtam, egy filozófus és költő, aki időnként leül és azon lamentál, hogy tulajdonképpen minek is kell királynak lenni, amikor a királyokat általában vagy megölik, vagy megmérgezik, vagy száműzetésbe küldik. Tehát ez az egész intézmény, ez úgy rosszul van kitalálva. És amikor mondják neki, hogy itt lázadás van, akkor ül le a földre, és szomorkodik a királyok szomorú sorsán, és hogy felsorolja előző uralkodókat, hogy azok mind olyan csúfosan végezték. Aztán a börtönben kitalálja, hogy ő egy magánvilágot rendez be. Itt viszont negyedik Henrik csak, különösen az első részben, csak szomorkodik és sóvárog egy tetrekész és erős fiú után, olyan után, mint hővér Percy. De a színváltás, és egyszer csak elkezdődik egy látszólag teljesen más cselekményszál, amelyikben magát, Harry herceget, a későbbi ötödik Henriket látjuk, abban a társaságban, amiben ő leginkább otthon érzi magát, és ugye ott van vele Sir John Falstaff is, a kövér lovag, és mindenfélét hülyés. Először is esznek, isznak, nőznek, és hülyéskednek. Ezt a négy dolgot teszik leginkább, ezeket a dolgokat lehet leginkább Sir John Falstaff-fal csinálni. Többek között, hogy sokkal érdekesebb legyen a színdarab, mint amikor negyedik Henriket negyedik Henrik játsza, kitalálják egy pillanatban, hogy most inkább Falstaff fogja játszani negyedik Henriket, és Harry herceget pedig Harry herceg maga. Képzeld magadat az apám helyébe, és vallasd ki az életmódomat.
Az apád helyébe? Rendben van. Ez a szék a trónom. Ez a tőr a jogaram. És ez a párna a koronám.
A trónodat lábzsámolynak tekintjük, aranyjogarodat ólomtörnek, drága értékes koronádat szánalmas kopasz koponyának.
Harry, nem csak azon csodálkozom, hol tékozlod az idődet, hanem azon is, hogy milyen társaságban. Mert bár a székfű minél jobban tapossák, annál gyorsabban nő, az ifjúság viszont minél jobban pazarolják, annál hamarabb hervad. Hogy a fiam vagy, amellett bizonyít részben anyád szava, részben a saját véleményem, de legfőképpen szemed aljas tekintete és alsó ajkat kélyes fityegése kezeskedik erről. Hogy tehát a fiam vagy, azt kimutattam. Te, ha a fiam vagy, miért mutatnak rád újjal az emberek? Hát az áldott nap az égen naplopó lesz, és áfonyát eszik. Kérdés, melyre nincs felelet. Hát Anglia fia tolvaj lesz, és erényeket rabol. Kérdés, amelyre felelni kell. Van egy dolog, Harry, amelyről gyakran hallottál, és amelyet az országunkban sokan szurok néven ismernek. Ez a szurok, mint hogy az ókori írók mondják, piszkít, így az a társaság is, amelyben forgolódol. Mert Harry, most nem részegen beszélek hozzád, hanem könnyesen, nem élvezetből, hanem szenvedélyből, nem csak szavakkal, hanem sóhajtásokkal is. És mégis van egy erényes férfiú, akit sokszor észrevettem társaságodban, de nem tudom a nevét.
Miféle férfiú, ha úgy tetszik felségednek?
Egy terék, erényes férfiú, és meglehetősen testes, kedves tekintetű, megnyerő szemű, és nemes modorú. Azt hiszem 50 éves lehet, vagy talán 60 felé jár, és most már emlékszem is, a neve Falstaff. Ha erről a férfiúról kiderülne, hogy léha ember, csalódnék benne, mert erényt olvasok ki a szeméből, Harry, és ha gyümölcséről ismerszik meg a fa, mint ahogy fájáról a gyümölcs, akkor kereken kimondom, hogy ebben a Falstaffban erény lakozik. Vele tarts! Már többit kergesd el! És most mondd meg nekem, te semmire kelő mi haszna, mondd meg nekem, hol csavarogtál az elmúlt hónapban?
Azt hiszed, úgy beszéltél, mint egy király. Most te állj az én helyembe, és én játszom az apámat. Na és akkor eljátsszák a jelenetet fordítva. Természetesen Falstaff soha nem találkozott negyedik Henrikkel, ellentétben Harry herceggel, de ami ebben a jelenetben a leginkább figyelemre méltó, hogy Falstaff akkor is, hogyha valaki mást játszik, akkor csak és kizárólag önmagát játsza, önmagáról beszél, tehát állandóan önmagát tükrözi, még akkor is, amikor kifelé kéne neki irányulnia, és az egész figyelmét valamilyen másik személyre kéne összpontosítania, rögtön saját magáról kell beszélni, és persze dicsérni önmagát. És ez tulajdonképpen a kiinduló pontja a Falstaff különböző fázisainak, amelyek ugye annak vannak elsősorban alárendelve, hogy közben azért a történelem mégiscsak történik. Először is, még amikor úgy néz ki, hogy békeidő van és minden rendben, akkor bekövetkezik, még a negyedik Henrik első részének az elején vagyunk, az úgynevezett Gatshill-i rablás, amikor is kitalálják azt, hogy kereskedőket két fázisban rabolnak ki, Harry hercegék először megengedik, hogy Falstaffék kirabolják őket, majd pedig ők rabolják ki Falstaffot, és aztán kikérdezik Falstaffot, hogy tulajdonképpen mi is történt. Természetesen Falstaff az egészet nagy túlzásokkal adja elő, csupa hazugság az, amit mond, és amikor a fejére olvassák, hiszen ott voltak és szemtanúk voltak, akkor azt mondja Falstaff, hogy ó, hát ő ezt mind tudja, és ő csak ezt azért mondta el, hogy hát ez így sokkal érdekesebben hangzik, meg egyáltalán, hát mindig tud valamit mondani, amivel kivágja magát, és azt mondja, hogy hát ő ezt előre belekalkulálta már abba, hogy akkor ugye őt Harry herceg még jobban fogja szeretni, hogyha kiderül, hogy hát azért ezt ő csak úgy próbaképpen, meg viccből mondta. Shakespeare csinál egy kis új gyakorlatot abból, hogy egy megtörtént történelmi esemény, legyen az egy egyszerű rablás az útszélen, ami egyébként nagyon gyakori volt Shakespeare korában, vagy pedig egy történelmi, komoly történelmi sorsfordulót, mint egy csata, amelyikben királyok halnak és maradnak életben, hogy hányféleképpen lehet elmondani. És hogy mennyire beállítás kérdése az, ami tulajdonképpen történt. Tehát egyre kevésbé hiszi azt a negyedik Henrik olvasója vagy nézője, hogy lenne valamiféle objektív történelmi igazság, amihez viszonyítani lehetne. A halál az mindenképpen egy kijegecesedési, kikristályosodási pont, de a többi, hogy tulajdonképpen ki mit tett, mikor tette, miért tette, ezek már mind beállítás és interpretáció kérdései. Tulajdonképpen az a kérdés, hogy melyik műfajban akarjuk ezeket a kérdéseket tárgyalni. Komédiát akarunk-e belőle csinálni, tragédiát akarunk-e belőle csinálni, románcot akarunk-e belőle csinálni, ez minden lehetőségünk megvan. És hogy ez mennyire Shakespeare-nek is dilemmája volt, az onnan látható, hogy ugye ő ezeket a történeteket több forrásból vette, elsősorban Raphael Holinshed hatalmas és nagyon megbízható, nagyon jól megírt történelméből, Anglia, Skócia és Wales történelmét földolgozó művéből, aminek két kiadása is volt, ő a második kiadást használta, ami 1587-ben jött ki. Aztán volt kifejezetten a rózsák háborújáról, azon a címen, hogy Civil Wars, vagyis polgárháborúk, Samuel Danielnek, aki először csónakos volt a Temzén, aztán költő lett és történetíró és minden. Samuel Danielnek volt egy könyve, ebből is merített, de ezek narratívák, ezek elbeszélések, ezek nem drámai műfajok. Tehát amikor már a negyedik Henrik idején nyúl Shakespeare elbeszélő műfajokhoz, akkor a drámai anyagot keresve elkezdi versenyeztetni egymással a drámát és az elbeszélést, de nem csak a drámát és az elbeszélést, hanem, mint mondtam, a komédiát is Falstaffban és a tragédiát. Tehát egyszerre két fronton próbálgatja azt, hogy mi vegyíthető mivel ahhoz, hogy igazándiból érthetővé váljon a történelem. És itt jutunk el ahhoz a ponthoz, hogy mi a fő különbség a két rész között. A legfőbb különbség az, hogy a negyedik Henrik első része egy igen jól megírt mű, tele ragyogó áthallásokkal a két cselekményszálban a másikra való tekintettel, vagyis sikerül Shakespearenek olyan egyébként különösebb jelentőséggel nem bíró történeteket, mint a Gatshill-i rablás, tükröztetni arra a nagy összecsapásra, amely Hővér Percy és Harry herceg között egy valódi csatában, egy komoly csatában történik, amikor is Harry végül is megmagyarázhatatlan módon, mert ugye ő nem gyakorolt úgy, mint Hővér Percy, nem gyakorolta a lovagi erényeket sem. Hővér Percy az utolsó nagy középkori lovag, és Harry mégis csodák csodája legyőzi, és mint aki jól végezte dolgát, el is hagyja a csatamezőt. Éppen azért, hogy aztán Falstaff megtalálja a Percy tetemét, és úgy tegyen, mintha ő győzte volna le. És van egy olyan pillanat, amikor emblematikusan is megjelenik Falstaff, ahogy tulajdonképpen nem csak a Harry dicsőségét rabolja, hanem majdnem, hogy hullarablást követel, úgyhogy magát a hullát rabolja el. Ez egy látvány ikon a Shakespeare színpadán, viszont az erkölcsről és az erényről Falstaff még verbálisan is nyilatkozik a híres erény monológban. És ez elengedhetetlen a Falstaff figura megértéséhez.
Harry, ha csata közben a földön látsz, gyere és lépj fölém így. Ez baráti kötelesség.
Csak egy kolosszus tehetné meg neked ezt a baráti szívességet. Imádkozz, aztán ég veled.
Bár lefekvésre járna már az idő, Harry, és minden rendben volna.
Elvégre te is tartozol Istennek egy halállal.
De még nem esedékes. Nem kellemes határidő előtt fizetni. Miért legyek túl fizetésben annál, aki fel sem szólított? Tehát nem erről van szó. A becsület ösztökél. De hát ha a becsület agyon ösztökél, akkor mi lesz? Lehet-e becsülettel pótolni egy fél lábat? Nem. Vagy egy fél kart? Nem. Vagy enyhíteni egy sebb fájdalmát? Nem. Akkor hát a becsület nem ért a sebészethez? Nem. Mi a becsület? Egy szó! És mi ez a szó? Ez a becsület? Levegő. Ez tiszta számvetés. És ki a becsület? Aki szerdán meghalt. És érzi a becsületet? Nem. Hát hallja? Nem. Akkor hát a becsület nem érzékelhető a halottnak? Nem. Akkor talán az élőkkel együtt él? Nem. Miért? Mert a rágalom nem szenvedheti. Akkor hát én nem kérek belőle. A becsület csak festett halotti cím. És ezzel véget ér az én katekizmusom.
Nem véletlen, hogy azt mondja a végén, hogy véget ér az én katekizmusom, mert hogy teljesen a korabeli katekizmusoknak a műfajára írja meg ezt a monológot Shakespeare. Tehát ugye kérdés, és akkor azt kell mondani, hogy igen vagy nem. Tehát tudni kell a jó választ, hogy egyértelmű válaszokat kell adni a katekizmusban, és nem kell sokat beszélni. Viszont ugye itt a öntükrözési technikájának megfelelően Falstaff a kérdező is, és a válaszoló is. És ugye ebben a drámai pillanatban Falstaff színt vall. Az első fontos kérdés, és aztán visszatérünk a negyedik Henrik két részének az összehasonlítására, az első kérdés az, hogy miért van szüksége Harlynnak éppen erre az alakra, aki Sir John Falstaff. Sir John Falstaffnak miért van szüksége Harlyra, és főként az, hogy milyen erőt képvisel Falstaff a Harry életében. Sokan mondják azt, hogy Falstaff a régi középkori vétek figurának, vagy bűn figurának az újabb inkarnációja. Ugye, aki általában már a moralitás játékokban arra próbálta a főhőst, aki roppant erényes volt természetesen, és úgy hívták, hogy emberiség, arra akarta rávenni, hogy menjen vele a kocsmába, kezdjenek el kártyázni, inni, nőzni, stb. Stb. És ugye Falstaff ezt mind képviseli. Tehát Falstaff Harry számára a kísértés és a bűn, a vice, középkori vice figura. De ugyanakkor Falstaff mindig ünnepel. Tehát benne van az a fajta karneváli elem is, amit Shakespeare a vígjátékaiban szeret nagyon használni, amikor tényleg lehet enni, inni, felszabadultan ünnepelni, és Falstaffban mindig megvan ez a könnyedség, kivéve amikor kiderül, hogy mennyire beteg, mert olyan pillanatok is vannak, és egyre gyengébbnek érzi magát, de általában ünnepel, és általában jól érzi magát. Tehát van benne egy oldottság, egy vidámság, egy jó cimbora, egy kedves kópé, de ugyanakkor van benne valami, ahogy ez a monológ is mutatja, valami iszonyúan veszedelmes. Nem is annyira a középkori bűn további megtestesítése folytán, tehát nem valamiféle emblematikus színházi baj van vele, hanem elsősorban az a baj vele, hogy igazándiból megfoghatatlan a néző számára, és akkor igazán jó a színpadon, hogyha nem lehet derül ki róla soha, hogy igazándiból velei romlott, tehát ezt komolyan mondja, vagy pedig ez csak egy pillanatnyi, kicsit cinikus, inkább irónikus megnyilatkozása a csata előtt, amikor már láttuk, hogy összeszedett egy hadsereget, szedett-vedett embereket, az egészségeseket hazaengedte, hogyha azok fizettek, az untauglihokat mind fölfogadta, és azokat a szerencsétleneket küldi a csatába. Tehát korrupt és megvesztegethető, mennyire becstelen. Mekkora becstelenség, és mennyire a nevetséges, kedves Sir Jack Falstaffnak a csintevése, amikor a egyébként tényleg hősies hővér Percy viszi a vállán, és azt mondja, hogy ő győzte le. Mert senki nem hiszi el neki, úgy is mondhat akármit, ő lenne a bohóca a csatának, amiben azt reagálják le a katonák, hogy hát ugye mindenki feszültségben van, ezt is ki kell gúnyolni, ezt is valahogy, ezt a feszültséget is oldani kell. Hát csináljunk egy bohócot, egy pojácát a hadszintéren is, hadd derüljenek a katonák, amikor már minden vész elmúlt. Tehát tulajdonképpen kicsoda Sir John Falstaff, és az alkotójának a nagy erényeit mutatja, hogy ezt tulajdonképpen igazándiból soha nem akarja az orrunkra kötni. Tehát nagyon sok minden van Sir Jack Falstaffban. Én azt gondolom, hogy ugyanolyan sok minden van benne, mint a gyomrában. Tehát van abban kappan, meg aszú, meg sör, meg mindenféle egyéb finomság, ami természetesen emész tendő vagy emésztett formában nem feltétlenül étvágygerjesztő látvány, de hát ugye nem látunk bele a gyomrába, viszont a gyomra mindent megemészt. Egy hatalmas gyomor, ami úgy látszik, hogy Harry hercegnek szükséges ahhoz, hogy a történelmet valaki, az angol történelmet emészse. Amiben van bőven abból a kátrányból, abból a salakból, vagy abból a szurokból, amit Falstaff emlegetett, amikor Harryval beszélgetett, mint negyedik Harryk. Van benne nagyon sok jó is, van benne szörnyűség is, van benne vér, van benne ez, van benne az, úgy, mint ahogy általában az életben és a történelemben. És hogyha a Falstaff gyomra elég erős, akkor ez az országnak a vérkeringésébe organikusan és megtisztulva kerül. A mi íróink közül Krúdi Gyula tudott a legtöbbet arról, hogy mennyire fontos a történelem elviseléséhez egy erős gyomor. És hogy mennyire szükséges az, hogy Szindbádnak olyan gyomra legyen, ami mindazt a szörnyűséget, ami itt történt, azt valahogyan megemészze. Tehát az erős, nagy, falstafi has kell leginkább Harrynak. Természetesen ugye itt azt szokták mondani, hogy kell neki az, hogy a köznép körül forgolódjon, kell neki az, hogy megismerje Anglia népét, kell az, hogy olyan tapasztalatokat szerezzen, ami uralkodóknak általában nincs, hiszen nem ismerik a köznépet, nem szoktak kocsmába járni, nem szoktak kvaterkázni akárkikkel, de Harry nem ebben a darabján, az ötödik Henrikben, áruhában, a katonák között járkál és hallgatózik, hogy mit mondanak róla, de itt egyáltalán nem erről van szó. Ő nem a köznép köré vegyül, ő együtt iszik Falstaffal, meg még egy pár emberrel. Tehát itt nincs valami komoly szociológiai felmérés, vagy komoly igazi szondázása a közvéleménynek, hogy most ő mennyire népszerű, vagy az apja mennyire népszerű. Itt ő valahol jól érzi magát ebben az züllött világban, ahol őt állandóan kísérti az, és állandóan fenyegeti, hogy a főbíró, aki egy abszolút érték, és akinek még nagy jelentősége lesz a második részben, őt magát letartóztassa, hiszen azért mégiscsak kirabolt egy pár embert, azért mégiscsak nem fizeti ki mindig a számláit, mégiscsak a törvényen kívül helyezi magát, és ezt egy királynak nem lehet megtenni. Vagy mégis, tehát meddig mehet el a törvény és a törvénytelenség között ingadozva. És ugye a darabnak a válasza az, hogy addig, amíg nem lesz éles a helyzet. És nagy-nagy szerencsénk, hogy Harrynak mégiscsak kedvez a hadi szerencse, és mégiscsak legyőzi hővér Percyt, mert ha nem tenné, akkor csúfos véget érne a negyedik Harry királysága. Akkor hővér Percy átvenné a hatalmat. Így a negyedik Harry tulajdonképpen jól végződik, kellemesen végződik, igen ám, de nincs vége. Tehát a szappan operát azt folytatni kell, és el kell vinni egy olyan pontig, amikor már valamelyik irányba eldőlnek a dolgok. Természetesen Falstaff, egyébként ez a darab is azonnal nagyon nagy sikert aratott, Falstaff miatt már akkor is, és rengeteg kiadása volt, ebből tudjuk lemérni, és akkor közben a darab nagyon tetszett első Erzsébetnek is, különösen azért, mert az eredeti neve Falstaffnak nem Falstaff volt, hanem Oldcastle. Oldcastle pedig a lordkamarásnak volt valamelyik őse. És úgy gondolta Erzsébet, hogy hát nagyon jó lesz, hogyha a lordkamarás ősét egy kicsit kifigurázza Shakespeare. Igen ám, csak az volt a kínos, hogy Shakespeare társulata a lordkamarás emberei voltak, és a lordkamarás volt a cenzor. Tehát majdnem kiejtette a kezéből a kéziratot, amikor elkezdte olvasni, hogy ugye az ő egyik őse egy ilyen részeges, semmire kellő, erkölcstelen embernek van beállítva, és nem nagyon tudta értékelni a sármot, tehát tulajdonképpen ezt a nevet a hatodik Henrik egyik nagyon kis epizód szereplőjétől, akit Falstoffnak hívnak a hatodik Henrikbe, onnan vette Shakespeare ezt a nevet. Egy helyen meghagyta az utalást az Old Castle-re, rögtön a negyedik Henrik elején, de egyébként kiirtotta, tehát át lett írva, és, de nyilvánvalóan Old Castle-t akart. Közben a királynő azt kérte Shakespeare-től, hogy legyen egy olyan darab, amelyikben Falstaff szerelmes. Úgyhogy gyorsan megírta Shakespeare, mint egy ilyen interlúdiumot, a Windsori vígnőket, amit tudjuk, hogy egy nyári ilyen nagy vadászat alkalmával mutattak be a királynőnek a szabadtéren, és az is nagyon tetszett neki. A darab nem túl jó, az egyetlen olyan Shakespeare darab, amelyik egy vidéki, tulajdonképpen provinciális, falusi közösségnek az életét mutatja be. Ő ilyen vígjátékokat egyszerűen nem írt. Az ő vígjátékai mindig az udvarban játszódnak, vagy ahhoz kapcsolódnak, vagy maximum gazdag kereskedők között történnek. Ez egy falusi társaság, akik mindenféle stiklit csinálnak, és ugye minden nő beleszeret Falstaffban, aztán végül is egy hülyét csinálnak belőle. Ez egy interlúdium, nem a legjobb Shakespeare darab. De akkor folytatódott a negyedik Henrik, a nagy sikerre való tekintettel, és megint ugye a monológban elhangzott a rágalom, hogy a rágalom rögtön ki tudja kezdeni a becsületet. Nem a rágalom jelenik meg prológusként ugyan, hanem, amit úgy fordít Vasisztrán, hogy hír, de az az eredetiben rumor. A rumor pedig pletykát jelent elsősorban, amit úgy duruzsol, és úgy maga között beszél a nép, hogy úgy hírlik, hogy. És elkezdi mondani ez a hír, ez a rumor, hogy hát ő mindenféle hamis hírt fog most beszélni, többek között azt, hogy Harry halt meg, és Hővér Percy diadalmaskodott, ahogy hát ugye történhetett volna a történelem, hát kiírja a történelmet. Pontosan ez a kérdés izgatja Shakespeare-t, még jobban izgatja, hogy ki állítja be a történelmet, és hogyan. És azzal, hogy a hír mindezeket elmondja, az egész darabnak a szavahihetőségét alássa. Azután, hogy ezt a monológot hallottuk, és emlékszünk rá, azután a szereplőknek egy árva büdös szavát nem fogjuk elhinni, mert mi van akkor, hogyha megszállta őket a rumor? Mi van akkor, hogyha a hír beszél belőlük, és pontosan az ellenkezőjét mondják annak, ami igazándiból történt, sőt, még rosszabb, ha nem az ellenkezőjét mondják, csak egy kicsit ferdítenek az igazságom. Ez egy nagyszerű színpadi trükk, ennek ellenére a negyedik Henrik, és eljutottunk odáig, hogy összehasonlítsuk a második részt az elsővel, a második rész sajnos egy nagy fiaskó. Ismétli önmagát, ugye ott a Gatshilly epizódból tulajdonképpen a legizgalmasabb dolog az lesz, hogy Falstaff vajon elveszi-e Sürge asszonyt, vagy nem, hogy Lepedő Dollival mennyit ebédel, és valamilyen érdekes okból még ez is érdekli Harry herceget, hogy megfigyelje több társával, hogy Falstaff hogyan mulatozik Lepedő Dollival, miért érdekes ez, miközben az apja haldoklik. Amíg az első részben ügyesen tudta Shakespeare egymásra vetíteni, mondjuk az országúti rablás történetét a háborús konfliktussal és a csatamezőkön történtekkel, tehát dialógusba tudott lépni a komikus és a tragikus, vagy a komoly cselekményszál, addig ez talán a kísérlet az volna, hogy az öreg király, negyedik Henrik haldoklása párbeszédbe kezdjen a Falstaff hanyatlásával. de ez valahogy nem jön ki, nem sikerül. Egyre unalmasabbá válik a történet, megint van egy lázadás, megint kap Falstaff egy megbízást, hogy toborozzon népet, megint nagyon korrupt módon viselkedik, de ugye ilyen karakterek vannak, hogy shallow, ugye, ami felszínest jelent, meg olyan katonák vannak, hogy shadow, ami árnyékot jelent, tehát bizony árnyékos és felszínes már a második része a negyedik Henriknek, egészen addig a pontig, amíg a király tényleg és komolyan haldokolni nem kezd. És ameddig Harry nem jön rá, hogy valóban az ő pillanata érkezett el. És akkor következik Shakespeare egyik legnagyszerűbb jelenete, amelyikben ugye már negyedik Henrik a harmadik felvonás elején egy fantasztikus monológban elmondta, hogy ő nem tud aludni. Ezt egyébként általában pontosan a Harry negyedik Henrik jelenet elé szokták tenni, tehát amikor Sir John Gielgud játszott a negyedik Henriket, akkor ő ezt először elmondta, és azután került sor a Harry jelenetére ővele. De az a lényeg, hogy ugye megérkezik Harry, hogy meglátogassa az apját, az apja végül el tudott aludni, tehát alszik, Harry halottnak hiszi, ott van a korona, elveszi, kimegy vele, fölteszi a fejére, és ott illegeti magát. Negyedik Henrik pedig fölébred.
De miért vitte el a koronát? Már jön is. Harry, gyere közelebb. Menjetek csak ki. Hagyjatok magunkra.
Nem gondoltam, hogy még beszélni hallak.
Vágyad volt gondolatod, apja, Harry. Túl soká időzöm terhedre itt. Hát úgy sóvárgod üres székemet, hogy díszembe kell öltöznöd, mielőtt még órád megért. Ó, bolond ifjúság! A nagyságot keresed, mely lenyom majd. Várj egy kicsit. Fenségem fellegét a hullástól oly gyönge szellő őrzi, hogy rögtön lecsöppen. Napom sötétül. Azt loptad el, ami pár óra múlva rád száll bűn nélkül is. Várakozásom megpecsételtett halálom előtt. Életed mutatta, hogy nem szerettél. És most meggyőződtem erről. Úgy halok meg.
Bocsáss meg, királyom. Ha a könnyem nem lenne szavam nedves akadálya, e drága, mély korholást megelőzöm, mielőtt bánatos beszédedet idáig hallom. Itt a koronád, s ki koronát hord, halhatatlanul, sokáig tartsa meg neked. Ha híred s becsületed nem drágább nékem ennél, ne emelkedjen fel alázatomból, melyre igaz benső tisztelet oktat, ebből a látható, mély térdelésből. Tanúm az ég, hogy amikor bejöttem, és nem láttam felségedet lélegzeni, a szívem megdermedt, ha tettetek, halljak meg ilyen vadon, és ne tudjam a hitetlen világnak megmutatni tervevet nemes változásomat. Hozzád jöttem, halottnak hittelek, és a hitembe majdnem belehaltam, s a koronát, mintha csak lelke volna, így szittam meg. A hozzád tapadó gond emésztette el apám életét. Így vagy legrosszabb, te legjobb arany, s drágább a kevésbé finom karátú, melyet folyékony gyógyszerben iszunk, de te legtiszteltebb, leghíresebb, felfaltad viselődet. Ó, királyom! Így vádolva a fejemre helyeztem, hogy mint ellenséggel, aki apámat a szemem előtt ölte meg, vele megkezdjem az igaz utód pörét. De ha öröm fertőzte véremet, vagy eszemet gőg duzzasztotta föl, ha lázadás, hiúság szelleme az üdvözülés legkisebb halovány indulatával fogadta hatalmát, Isten sose adja ezt fejemre. S legyek a leghitványabb szolga, ki a korona előtt remegve térdel.
Ó, fiam, Isten sugallta, hogy elvidd, és így apád szeretetét még jobban elnyerd, amikor ilyen bölcsen mentegetted.
Most az a kérdés, hogy ez az-e a pillanat, amikor Harry herceg a legjobban tudja felhasználni mindazt, amit Falstafftól tanult. Vagyis azt, hogy hogyan kell tettetni. És hogyan kell úgy tettetni, hogy ugye a tettetés elleplezésének a legjobb módja az, hogyha valaki tovább tettet. Tehát még egyet tettet a tettetésen. Különösen ott gyanús nekem nagyon a szöveg, amikor belebonyolódik abba, hogy a hozzátapadó gond emésztette el apám életét, és így vagy legrosszabb, de legjobb arany, és drágább a kevésbé finom karátú, melyet folyékony gyógyszerben iszunk, de te legtiszteltebb, leghíresebb, felfaltad viselőd. Ha valaki tényleg ennyire megbánja azt, amit tett, akkor feltétlenül a különböző aranyak elemzésében mélyed-e el, és az a legfontosabb neki, hogy tulajdonképpen milyen ötvözet is a korona, a királyi korona, mondjuk ahhoz, amit tényleg a korabeli egészen finom aranyport gyógyszerként is ittak. Vagy pedig ebben éppen egy nagyon mély metaforát kell látnunk, tehát szembeáll az arany, mint gyógyszer, és az arany, mint gyilkos eszköz, vagy amiért annyira gyilkoltak. Ezen lehet vitatkozni. Minden esetre akármi is lakik Harry herceg szívében, a trükk beválik, az apa, aki egyébként pár perc múlva szegény kimúlik, egy teremben, amit Jeruzsálembennek hívnak, és ugye egész életében a Szentföldre vágyott, csak soha nem jutott el, mert mindig volt egy lázadás, ami miatt otthon kellett maradnia, minden esetre Jeruzsálemben, a teremben hal meg, és azután föl van adva a lecke Harrynak, hogy milyen király lesz belőle. És ekkor kerül sor egy másik nagyon nagy jelenetre a negyedik Henrikben, amikor Falstaff azt mondja, hogy ugye mi együtt voltunk az ellenzékben, mondja a többieknek, ugye 90 előtt, mikor voltak ezek az összejövetelek, ugye lakásokon, meg minden, hát akkor együtt boroztunk, meg együtt eddegéltünk, most a haverból miniszter lett, hát most megyünk, és learatjuk mindazt, ami addig megtagadtatott tőlünk, úgyhogy most akkor megyünk, és akkor kérünk ezt, kérünk azt, mi leszünk a legbefolyásosabb emberek. És ez nem csak 90-ben történt, hanem ez 4 évenként körülbelül megismétlődik, és csak körül kell nézni, és ugye Harry azt mondja, hogy én ember nem ismerlek. Rosszul áll az őszhaj a bohócnak. Ne csináld ezt. Menjél. És aztán a végén a főbíró le is tartóztatja, és börtönbe viszik Falstaffot. Ezt nagyon sokféleképpen csinálták meg. Van olyan változat, amikor Harry miközben mondja, hogy nem ismerlek, stb. Zokog, és magához öleli Falstaffot. Van olyan, hogy teljesen eltaszítja magától, és van olyan, hogy Falstaff zokog, sőt, van olyan változat, amikor már itt meghal. Tehát belehal ebbe a fájdalomba, hogy ilyen módon megtagadja őt Harry. És hát természetesen lehet azt mondani, hogy ahhoz, hogy Anglia szekere jó irányba forduljon, ahhoz az szükséges, hogy az szükséges, hogy a király fölismerje, hogy azt a fajta romlottságot, azt a fajta veszedelmet, amit Falstaff képvisel, nem szabad az államgépbe beengedni, mert aláásna mindent, korrumpálna mindent, de ugyanakkor eddig kellett, eddig jó volt. Jó, erre lehet azt mondani, eddig igen, most már nem, most már komoly az egész. De ugyanakkor azt hiszem, hogy itt egy mélyebb dologról van szó, és ezt valahol Shakespeare nem csak mondjuk a történelmi igazság, vagy a történelmi ítélőszék előtt próbálta megragadni, tehát nem csak történetileg érdekelte ez a kérdés, hanem még dramaturgiailag is. És a következőre gondolok. Ugye az a kérdés, hogy tulajdonképpen a történelmről úgy gondolkodunk-e, mint ami egy hosszú-hosszú-hosszú folyamat, ami elkezdődött valamikor, az, hogy pontosan mikor, az mindig a sötétség homályába vész, de vannak különböző időszakok, vannak különböző periódusok, amiben mi sorba belépünk és betöltjük, illetve kitöltjük azokat a történelmi helyeket, amik mint egy előre megvannak számunkra írva, eljátsszuk azokat a szerepeket, amelyeket el kell játszanunk, és aztán így megy tovább generációkon keresztül a történelem. Vagy pedig úgy van-e, hogy az egész egy nagy rögtönzés. Úgy van, hogy soha nem tudjuk, hogy a következő pillanatban mi történik, hanem azt az időt, amit időnek nevezünk, az az idő, amit időnek nevezünk, azok mi magunk vagyunk, és az időnket mindig, mint egy kagylóban maradt porszem, kiizzadjuk, és abból izzadjuk állandóan azt az időt, azt a teret, és azt az időt, amit éppen betöltünk. Tehát voltak éppen nem lehet igazán kiszámítani abból a pillanatból, amiben éppen most vagyunk, hogy mi fog a következő pillanatban történni, hanem ahogy megyünk előre, úgy keletkezik körülöttünk idő és hely, amit betöltünk. Tehát szó sincs arról, hogy már egy elkészített helyet töltenénk be, és oda belépnénk, és azt végigcsinálnánk, mint egy színpadon, hanem arról van szó, hogy ahogy éppen lépünk, úgy történnek a dolgok, és éppen úgy lesz idő, és éppen úgy lesz hely, ahogy mi léptünk. Mert nem lehet kiszámítani. Ez nem csak ebben a darabban merül föl, például a sorstalanság ezt a végén, a regény végén szinte tételesen elemzi ezt a problémát. De ahogy a lépésekkel történik a történelemmel, mindig van egy következő lépés, és mindig van egy választás, még akkor is, amikor úgy tűnik, hogy nincs. És Shakespeare ebben a vitában körülbelül úgy foglal történetileg állást, amennyire én látom, hogy azt mondja, hogy amennyiben 5. Henrik rájön arra, hogy Anglia érdeke azt kívánja, hogy ő eljátszon egy történelmi szerepet, akkor az ő számára csak az első alternatíva van adva, vagyis úgy tesz, hogy ő az, aki az apja örökébe lép, ez így volt megírva, neki van egy rendeltetése, neki van egy küldetése, ő majd felvirágoztatja Angliát, majd elvonja a főurak figyelmét úgy, hogy háborút indít Franciaország ellen, ezt meg is teszi, ezt már az apja tanácsolja neki az utolsó pillanatokban. Ennek viszont föl kell áldoznia a másik alternatívát, a Falstaffét, a rögtönzését, a bohóckodásét, hogy nem tudjuk, hogy mi fog történni a következő pillanatban, nem tudjuk, hogy Falstaff mit fog mondani, mert kiszámíthatatlan, mert állandóan forog, mert ide fordul, oda fordul, így forgatja, úgy forgatja. Falstaff belerezeg a világba, saját maga izzadja mindig ki a teret és az időt. Pontosan úgy, mint a dráma, hogyha színpadon történik. Ha nem az írott drámát nézzük, amelyiknek ugye tudjuk az elejét és tudjuk a végét, amin van egy áttekintésünk, egy olyan színpadi előadás, amelyikben belefeledkezünk, az mindig abban a jelen időben történik, szigorúan szólva, mint a Zénon nyila, amelyik áll a levegőben éppen, abban a pillanatban történik, ami előttünk zajlik. Egy előttünk zajló színműnek tulajdonképpen csak egy második fokon, egy rávaló reflexiós fokon van eleje és vége. Amikor a végén megnézzük, hogy tulajdonképpen mi is történt, az éppen most történik, az az igazán drámai idő, ami pont most előttünk zajlik. Amikor nem tudjuk még összekötni az összes pontot, amikor még nem tudjuk igazán értelmezni azt, hogy éppen mi van. És ez Falstaff, és ezt a történelem szempontjából Shakespeare kénytelen volt komédiának megírni. A komédia rögtönzése lett annak a metaforája, hogy a dráma a színpadon éppen előttünk történik. És a narratíva az eseményeknek a okokozati láncra fűzött egymás utánja lett az a szerep, és az a tulajdonképpen a tragikumhoz sokkal közelebb álló cselekmény bonyolítási elv, amit Harry Hercegnek magára kell vennie akkor, amikor ő belőle ötödik Henrik lesz. Tehát tulajdonképpen Shakespeare azt mondja, ha történeti drámaként nézzük, akkor ez a hosszú szekvencia a Harry Hercegből az áttérés az ötödik Henrikre. Igen, ez, amit úgy hívunk, hogy történeti színmű, amiben egyszerre van meg a pillanat, a rögtönzés, és egyszerre van benne a történelem, az, ami egyébként az elbeszélésekben is megvan. Sajnos az egyiket a másiknak föl kell áldoznunk, dramaturgiailag is. Úgyhogy amikor az ötödik Henriket írja, akkor az első felvonásban már hozzá szomorú hír, hogy Falstaff teljesen kihűlt, és sajnos Falstaff már nincs az élők sorában. Az ötödik Henrik nem bírja elviselni azt a komikus alcselekményt, azt a komikus mellékszálat, amelyik tulajdonképpen ironikus módon megmenti minden alkalommal a negyedik Henriket a feledéstől. Köszönöm szépen. Következő alkalommal ahogy tetsziket fogjuk venni.
Elhangzott Rádió Egyetem, negyedik Henrik, Kálai Géza és Fenyő Ervin. Shakespeare Színháza, az ELTE BTK-n 2012. február 29-én elhangzott előadás felvétele. Rögzítette és vágta Kenyeres Balázs.